Kedves hallgatom! Az 52. Zsoltár 9. versét olvassuk. Ez az az ember, mondják, akinek nem kellett Isten oltalma, hanem nagy gazdagságában bízott, és a megrontásban volt erős. Nagyon gazdag ember lesz belőle. Országainkban eljutottunk arra a pontra, hogy most már a gazdag emberek képesek megnyerni a választást, és képesek hivatalba kerülni. A politikusok sokat beszélnek a nagy ősökről, de kétlem, hogy azok a nagy ősök ma eljutnának a vezető pozícióra. Az Antikrisztus azért képes az élre kerülni, mert gazdag ember lesz. Ez alatt Isten gyermeke elmondhatja majd. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa. Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. 52. Zsoltár, 10. és 11. vers. Ez a rövid Zsoltár profétai képben mutatja be az Antikrisztust és a hívő maradékot, amely szenved elnyomása és üldözése alatt, és aztán dicséri és magasztalja Istent, amikor a bűnembere lebukik trónjáról. Az 53. Zsoltár ugyanolyan, mint a 14. Zsoltár, ami a fordítást illeti, de van valami nagyon érdekes vele kapcsolatban. Így kezdődik. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik. Senki sem tesz jót. 53. Zsoltár, 2. vers. Ez a Zsoltár a karmesternek, a betegség kezdetű ének dallamára. Dávid tanító költeménye. Héberül itt a címben a Mahalat és a Maschil szó található. A Mahalat a betegséggel és szomorúsággal kapcsolatos, és megfelel az utolsó napok gyászos körülményeinek, amikor az Antikrisztus uralkodik. Természetesen az Antikrisztus ateista lesz. A 14. és 53. Zsoltár közti különbség abban van, hogy Isten nevét másként használják. A 14. Zsoltárban a Jahve nevet alkalmazza az író 4-szer, és az Elohim nevet 3-szor. Az 53. Zsoltárban az Elohim nevet 7-szer alkalmazza. Ez jelentős különbség. Az Elohim Isten neve, mint teremtőé. Most figyeljük meg, hogy az ateizmus melyik pontnál tör át. Ez a teremtéssel kapcsolatos. A Biblia, ami Isten kinyilatkoztatása, semmi előtte, és többé nem tekinti megbízhatótnak, tévedhetetlennek és hitelesnek. A Mózes első könyve első fejezeteit népmesének és mítosznak tekintik még olyanok is, akik magukat hívőknek tartják. Az evolúciót fogadják el, mint a lények eredetének magyarázatát. Sok évvel ezelőtt egy oktató elnöke volt az egyik nagy egyetemnek. Ő mondta, többé semmit nem veszünk készpénznek, még Isten létezését sem. Ez az Antikrisztus lelkülete. Tagadja az Atya és a Fiú létezését. János első levele, 2. részének, 22. verse írja le nekünk az Antikrisztus jellemzőjét. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. Ha Istenhez járulunk, akkor hittel kell elébe lépnünk. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 6. vers. Jó néhány évvel ezelőtt az egyik Beatles tag mondta, népszerűbbek vagyunk, mint Krisztus. Természetesen ez nem igaz manapság. Népszerűségük rövid ideig tartott. Érdekes, hogy az Úr Jézus Krisztus visszakerült az érdeklődés középpontjába, pedig hosszú időn át figyelmen kívül hagyták.
Az ateizmus jellemzi az Antikrisztust. Az utolsó napokban az ateizmus erőit vezeti ő maga. Pál ezt írja róla. Ez majd ellene támad és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Második Tesszalonikai levél, második rész, negyedik vers. Ez a Zsoltár a hívő maradék vágyakozásának kifejezéseivel fejeződik be. Bár csak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob, és örül Izrael. 53. Zsoltár, 7. vers. Hogyan mondhatja bárki, hogy Istennek már elege van Izrael népéből, miután elolvassa ezt a verset? Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob, és örül Izrael. Tagadni, hogy Istennek célja van Izraellel, annak tagadása, hogy a Szentírás tévedhetetlen, és Istentől ihletett mű. Mégis vannak olyan hívők, akik ezt el akarják spiritualizálni. Nagyon sok amillenista spiritualizálta a Jelenések könyvét ahelyett, hogy szó szerint értelmezte volna. Barátom, Isten még nem vetette el Izrael népét. Figyeld ezt a verset ismét. Bár csak eljönne a Sionról Izrael szabadulása. Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob, és örül Izrael. Azt hiszem, hogy még egy gyermek is megértheti, hogy miről van itt szó. Azt, hogy Sion jelentése Sion, és Jákob jelentése Jákob, Izraelé pedig Izrael, és Istené Isten. Ez a vers éppen ezt mondja el. Isten válaszol erre az imádságra. Isten kezébe veszi Izrael népét. Az 54. Zsoltár szinte beékelődik ide, és leírja a nagy nyomorúság bajait, hogy szinte halljuk a hit kiáltását Isten népének maradéka ajkáról, és a pogányok tömegeinek ajkáról is. Most figyeljük meg a történelmi hátteret. A karmesternek, húros hangszerre. Dávid tanítóköltemény abból az időből, amikor a zífiek Saulhoz mentek, és ezt mondták neki. Nem tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzködik? Ebből a bevezetésből számos tényt fölismerhetünk. A neginot húros hangszer volt. A mashil megtalálható Sámuel első könyve 23. részében. Amikor Dávid megtudta, hogy ezek az emberek megmondták Saulnak, hogy hol tartózkodik, akkor felkiáltott. Istenem, segíts meg neveddel! Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal! Istenem, hallgass meg imádságomat! Figyelj beszédemre! 54. Zsoltár, 3. és 4. vers. Dávidot elárulták. Azt olvassuk, hogy a nagy nyomorúságban a testvér elárulja a testvérét. Akkor megint nagyon elharapózik az árulás. Istentelen tömeg árulta el Dávidot. A nagy nyomorúság alatt az istentelen Antikrisztus lesz a trónon, és a zsidó maradék sokat szenved a bűn emberének üldözése miatt. Mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek Istennel. Szela, 54. Zsoltár, 5. vers. Dávid mély elkeseredésben volt, ahogy lesz majd a maradék a jövőbeli nagy nyomorúság idején. Ez a rövid Zsoltár az Isten segítségében való bizalom kifejezésével zárul. De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. Szálljon a baj támadóimra, semmisítsd meg őket igazságoddal. Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. Mert minden nyomorúságból kimentettél engem, megvetéssel nézek ellenségeimre. 54. Zsoltár, 6. verstől a 9. versig. Tudjuk a történelmi följegyzés alapján, hogy Isten megszabadította Dávidot az áruló zifeusoktól, és a hűséges maradék is bízhat Istenben, hogy megszabadítja őket. Isten biztosan teljesíti ígéreteit. Az 55. Zsoltár zárja e négy prófétai Zsoltár kis csokrát, ami az Antikrisztust mutatja be. Figyeljük meg, hogy ez megint egy mashil, azaz oktató Zsoltár. Ábrázolja a nagy nyomorúság időszakának legsötétebb pillanatát. Az Antikrisztus, a bűn embere teljes valóságában mutatkozik itt be, amit még a profécia tanulmányozói sem vettek figyelembe. Ez a Zsoltár így kezdődik. A karmesternek, húros hangszerre, Dávid tanító költeménye. Nem ismerjük pontosan e Zsoltár hátterét, de azt hiszem, hogy elég jó alapunk van a feltételezésre. Emlékszünk arra, hogy Dávid ellen saját fia Absalon vezetett lázadást. Dávid arra kényszerült, hogy távozzék Jeruzsálemből. Rájött, hogy sokan követték fiát, és tudta, hogy bajba sodródott. Hogy Jeruzsálemet, kedves városát ne pusztítsák el, ezért távozott onnét. Visszament a föld barlangjaiba, hogy elrejtőzzék. Amint Dávid távozott a városból, sírva ment, és hír érkezett hozzá, hogy Ahitófel, kabinettjének egyik tagja és közeli barátja átállt Absalon oldalára. Elárulta Dávidot. Erről olvasunk Sámuel második könyve 15. fejezetének a 30. és 31. versében. Dávid azután fölfelé ment az olajfák hegyének a lejtőjén, és amíg ment, egyre sírt. Betakart fejjel, mezítláb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van, Absalonnál, ezt mondta Dávid. Uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Éppen ezt tette Isten. Bolondsággá változtatta Ahitófel tanácsát. Tartsuk ezt emlékezetünkben, amikor megvizsgáljuk e Zsoltár fő pontjait. Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől. Figyelj rám, hallgass meg engem. Bánatomban bolyongok és sóhajtozom. 55. Zsoltár, 2. és 3. vers. Dávid siránkozik és hasonlít a kenetlen szekérkerékhez. Dávid ezt mondja, zajongok előtted, Uram, Istenem, kiáltok hozzád, mert elkeserítő állapotban vagyok. Elárult egyik barátom. Az ellenség hangoskodása a bűnösök nyomorgatása miatt, mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám. Szívem vergődik keblemben, halálos rémület fogott el. 55. Zsoltár, 4. és 5. vers. Dávid nem tudta, hogy miért akarják akkor megölni, különösen, amikor a hozzá közelállók eltávoztak tőle. Ezért így szóltam. Miért is nincs szárnyam, mint a galamnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? 55. Zsoltár, 7. vers. Dávidnak először azt ajánlották, hogy meneküljön el az ő hegyére, de akkor nem tette meg. Most minden veszni látszik. Még Ahitófel, megbízható tanácsadója is elárulta őt. Vajon ez nem emlékeztet valamire? Engem Iskáriótes Júdásra emlékeztet, aki elárulta Krisztust. Ez előre jelzi azt az időt, amikor a nemzetet elárulja az Antikrisztus. Sokan éltük már át az árulás keserű tapasztalatát. Sok éven át lelkipásztor voltam, és azok alatt az évek alatt voltak kiváló emberek a vezetőségben, de egyikük vagy másikuk ellenem fordult, mint Ahitófel, vagy Iskáriótes Júdás tette. Elárultak engem. Amikor olyan valaki árul el minket, akiben megbíztunk, az nagyon fájdalmas hatást okoz, hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, 55. Zsoltár, 3. vers. Dávid beszél bizalmas jó barátjáról, Ahitófelről. Ez szintén képe az Antikrisztusnak, aki elárulja Izrael népét. Színleli barátságát, szövetséget köt vele, és aztán elárulja őket. Akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. 55. Zsoltár, 15. vers. Ezek az emberek imádkoznak velünk és értünk, amikor együtt vagyunk. De mihelyt hátat fordítunk egymásnak, akkor tördöfnek belénk. Vannak ilyen emberek körülöttünk. Ha az Antikrisztus holnap megjelenne, akkor lennének követői, mielőtt a nap lemegy. A következőkben Dávid átokkal folytatja. Figyeljük szavait. Törjön rájuk a halál. Szálljanak elevenen a holtak hazájába, mert gonoszsággal van tele lakóhelyük. 55. Zsoltár, 16. vers. Szálljanak elevenen a holtak hazájába. Ez szó szerint azt jelenti, hogy elevenen jussanak a Seolba. Mai társadalmunkban gyakran halljuk ezt a félelmetes kifejezést. Menj a pokolba! Ez szörnyű kijelentés. És Dávid csak nem azt mondta Ahitófellel kapcsolatban. Ezzel szemben, ami Urunk Jézus imádkozott azokért, akik gyalázatosan emlegették nevét, és minket is erre oktatott. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. 55. Zsoltár, 17. és 18. vers. Milyen elevenen írja le ez a néhány mondat Dávid elkeseredését? Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom. Barátom, valami jót tesz az ellenség nekünk, mert amikor támadnak minket, akkor többet imádkozunk, mint valaha bármikor. Most figyeljük meg az Antikrisztus képét, akit hazugnak mutat be az írás. Emlékezz rá, hogy az Úr Jézus mondta, hogy az ördög hazug volt kezdettől fogva. János evangéliuma, 8. rész, 44. vers. És az Antikrisztus ott van a pokol szájánál. Szája simább a vajnál, de veszekedésen jár az esze. Beszéde lágyabb az olajnál, pedig olyan, mint a kivont kard. 55. Zsoltár, 22. vers. Ahitófel színlelte, hogy Dávid barátja, de összeesküvés szőtt ellene. Ez képe volt az Antikrisztusnak. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. 55. Zsoltár, 23. vers. Kedves keresztény barátom, hadd mondjam neked, add át ellenségeidet Istennek. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Római levél, 12. rész, 19. vers. Add át azokat, akik elárulnak az Úrnak. Lelkipásztor voltam több mint 40 éven át, és úgy érzem, hogy beszélhetek erről a témáról tapasztalataim és ismereteim alapján. Rájöttem, hogy az Úr jobb munkát végez ellenségeim kézbe ragadásával, mint amit én tehetnék. Ő tudja, hogy ezt miként cselekedje. Vesd terhedet az Úrra, és ő törődik mindennel. A nagy nyomorúság napjaiban Izrael végül az Úrhoz fordul, mert sehova nem tud máshoz fordulni. Istenem, te taszítod őket a sírnak mélyére. A véreskezű és álnok emberek az emberélet felét sem érik el, de én benned bízom. 55. Zsoltár, 24. vers. Mit szólsz ehhez ma? Mit szólok én ehhez a bizalomhoz? Miként élünk-e mai korban? Vajon gyűlöljük az embereket és bíráljuk őket azért, amit velünk tesznek? Vajon felkiáltunk, amikor elárulnak és rosszul bánnak velünk? Kezdjünk bízni az Úrban. Ez a kivezető út. Jeremiás így biztatja az embert. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Imádkozzunk! Hálát adok neked, mennyei édesatyám, azért, hogy fölkínálod segítségedet, és benned bízhatom minden körülmények között. Add, hogy életem eddigi tapasztalatai alapján is csak hozzád forduljak minden nehézségemben, és higgyem el, hogy amit ígértél, azt valóra is váltod, és megtartod gyermekeidet az Úr Jézus által. Ámen.